Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Márádra minden kedves hallgatóját. Újra keddi napon, immár az egyházi évnek a végén, az utolsó kedden, amikor is készülünk az adventre. Furcsa arról beszélni, hogy készülünk a készülődésre, mert az adventi időszak tulajdonképpen ezt jelenti, készülés, úrvárás, várjuk az évnek a legszebb ünnepét, a karácsonyt. Nem a legnagyobb, de a legszebb, maga a karácsony. Várnunk kell a várakozás időszakát? Igen, mert az adventi időszak annak ellenére, hogy a karácsonyt megelőzi és mintegy felvezeti, és rákészített bennünket arra, hogy készüljünk a karácsonyra. Az első pillanatától már készen kell találni minket arra, hogy az Úr útját előkészítsük. És hogyha advent első vasárnapjával, vagy az első órátéval, vagy lassan, mint egy bemelegedve az egész folyamatba, valamikor a héten kezdünk el készülődni, már veszítettünk órákat, veszítettünk napokat, sőt, lehet, hogy heteket. Ezért fontos, hogy úgy készüljünk fel az adventre is, hogy már az advent időszak első pillanatától mi már adventi hangulattal, adventi készülettel éljük meg a mindennapjainkat. És természetesen az adventi készület alatt nem elsősorban a mosás, főzés, takarítás, díszítés, ajándékbevásárlást értjük. Ez is része természetesen, viszont vallásos szempontból soha nem ezekre gondolunk elsősorban, sőt szinte egyáltalán. Az adventi készületünk mindenek előtt az imádság területén kell, hogy intenzívebb legyen, a jó cselekedetek területén, a bűnbánat területén, és mindaz, ami a lelki üdvösséget előmozdítja. És nem hiába való, hogy ebben az időszakban is folytatva a sorozatunkat, mi továbbra is az imádságról beszélünk, az imádságos életünket próbáljuk elmélyíteni, hiszen az imádsággal kezdődik és végződik minden. Úgy, hogy az imádságunk, mint egy rituálisan keresztvetéssel kezdődik és végződik, ugyanúgy a vallásosságunk is, az egész életünk, keresztény életünk imádsággal kell, hogy kezdődjön, folytatódjon és végződjön. Tehát az imádság át kell, hogy ölelje az egész életünket. És mivel az imádságunk példaképétől, imádkozásunk példaképétől akarunk tanulni, maga az Úr Jézustól, azt veszük nála is észre, hogy az egész életét átszőtte az imádság, hiszen ő mindent a mennyei atyával tárgyalt meg. Nem azért, mert elfelejtette volna mi is az ő küldetése, és újra rá kellett kérdezzen, szó sincs róla, hanem ő az ő bensőséges kapcsolattartásában földi fizikai énjét és akaratát erősítette folyamatosan ahhoz, hogy az ő nagyon nehéz küldetését véghez tudja vinni. Miben is állt a nehéz küldetés? A legnehezebb része természetesen a szenvedés, az üldöztetés elfogadása, a kínzásoknak az átélése, végül a halál önkéntes vállalása, de nem csak ekkor kezdődött az Úr Jézusnak a szenvedése. Nem csak nagy hétre tehető a szenvedésről való megemlékezés. Nem csak a nagybőjt időszakban gondolhatunk üdvösen az Úr Jézus minden egyes vállalt szenvedésére, hiszen az egész életét átszövi az ember földi életében átélhető szenvedéseknek a sora. Kezdve attól, hogy már nem méltó körülmények között jött a világra. Istállóban kellett szülessen. Nem olyan fajta ápolásban volt része, mint ahogy egy méltóságot megillett, egy előkelő hely, mint a gazdagoknak a rezidenciája, gazdagoknak a palotája, ahol nem hiányzik senki és semmi. Tehát már eleve az ő istenemberi méltóságában kellett, hogy sértést elszenvedjen, mert az emberiség nem fogadta úgy, ahogy kellett volna. Természetesen nem is várta el. Nem olyasmire törekedett, hogy ő egy királyi sarjnak a földi gyermekeként jöjjön a világra, palotában szülessen, pufban nevelkedjen, és mint egy elkényeztetett királyfi, majd elkezdje az ő földi uralmát. Nem. Ő vállalta a legszegényebb körülményeket is, ahhoz, hogy mindenkit magával együtt felemeljen arra a dicsőségre, ahonnan ő jött. Az imádságot illetően emberi szempontból bizonyára a Szűzanyától és Szent Józseftől tanult meg először imádkozni. Nem ellentmondás az ő isteni mi voltával azt mondani, hogy rászorult az imádságok megtanulására. Nincs erről konkrét bizonyítékunk a Szentírásból, mert nem említi a Szentírás, bizonyára azért, mert nem is fontos az utókor számára és a mi üdvösségünk szempontjából. Viszont az a lelkület, amit tapasztalhatunk az ő nyilvános működése kezdetétől, rámutat arra, igen, ő már otthon a családból hozta az imádságos lelkületet. És ez az imádságos lelkület kezd leginkább hiányozni a mai családokból. Amikor egyrészt a család felnőtt tagjai ritkán imádkoznak, ritkán adnak ezáltal példát az utókornak, mármint gyermekeiknek és unokáiknak, és ennek függvényében annyira felhígul az embereknek a vallásos magatartása, hogy szinte ritka és csodaszámba megy, hogyha ők imádkoznak. Furcsa azt is tapasztalni, mint lelkipásztor, hogy a templomokban akár kevesen vannak, akár sokan, mégis csak egy maroknyi embernek a hangja hallatszik az imádság alkalmával. Természetesen nem kiáltani és nem üvölteni kell, hogy legyen egy olyan kórus hangzás az óriási nagy épületben, ami maga a templom. Nem. Viszont amikor csak egy pár ember a saját maga hangján, természetesen nem kiabálva, nem üvöltve, hanem természetes emberi hangján mondja az imádságot, egy mély kontraszt alakul ki. Sokan vannak, akik csak nézők. Mi azt jelenti, nincsenek hozzászokva az imádsághoz. És maga az imádságról is várják, hogy mielőbb legyen vége, érjen véget, mert nekik az unalmas. Nekik az nem mond semmit, vagy nagyon keveset. És ezért van az, hogy mint egy óckodva, úgy az egyéni imádságtól, mint a közöstől, semmit mondanak tartva és divatja múltnak tartva az egyházi éneket, mert ugyebár napjainkban sokfajta ének stílusból válogathatunk a világhálón. Tehát még az egyházi éneket is, mint egy unva, az emberek egyrészt alig várják, hogy véget érjen, és minél rövidebb legyen egy szertartás, másrészt pedig inkább el sem mennek, hogy ott unatkozzanak. Ez jelzi azt, hogy baj van a mi ima életünkkel. Mert, és sok esetben én ezt személy szerint embertársaimnak tettem szóvá, akik küzdenek és küzdködtek az ima életükben, hogy ne kötelességből végezzék se az imádságukat, se pedig a vasárnapi és ünnepnapi szentmisén való részvételt. Mert ami kötelező, attól mindig az ember fázik, óckodik, úgy szeretne elmenekülni, próbálja kijátszani, átjátszani, megmagyarázni, mint egy életalap elvévé tenni azokat a félre sikerült és nem valós magyarázatokat, amire építi fel az ő hiányos életét. Nem. Az ima életünk is egyáltalán a szentmisén való részvétel szívből kell jöjjön. És az imádság, amellett, hogy sok esetben kérő ima formájában hagyja el az embereknek az ajkát, legtöbbször tényleg egy kérés kéne legyen. Már arra is, hogy Uram, taníts meg minket imádkozni. Ezt tették az apostolok is. Tehát felismerték azt, hogy az ő ima életük, és ők zsidó, hithű zsidóként bizonyára imádkoztak, és nem is keveset, hiszen a zsidóknál az ima program eléggé szigorú, legalábbis a mi keresztény programunkhoz képest. Tehát imádkozó emberek voltak, de látták a minőségi másságot. Látták azt a fajta imádságot, amit ők nagyon távol voltak az Úr Jézus imádkozási típusát, stílusát. És akkor természetes volt az ő ajkukról a kérdés, Uram, taníts meg minket imádkozni. Amennyiben megismerjük az imádságnak a bensőséges miben létét, amikor megízleljük az imádságból származó belső örömet, onnantól kezdve már nem nehéz az imádság. Már nem nehéz imádkozni. Már nem nehéz egyrészt kérni, és ez a legtermészetesebb módon hagyja el az ajkunkat, mint pedig hálát adni, és itt már egy kis erőfeszítés kell, mert sokszor a sátán arra buzdít bennünket, hogy legyünk hálátlanok. Igen, megkapjuk, mert ez jár nekünk. Ez súgja a sátán. És akkor elfelejtünk hálát adni. Megtapasztaljuk Isten jóságát, kérünk és megkapjuk, de elfelejtjük megköszönni. És még ritkábbá válik az ember életében az imádságot illetően a dicsőítő imádság. Amikor Istent azért dicsőítjük önmagáért, aki ő valójában a világ teremtője, a mindenség ura, aki képes az egész világot fenntartani, ami a sorsunkat igazgatni, és úgy intézni mindent, hogy javunkra váljon, egy szóval gondviseli a mi életünket, hogy mindannyian üdvözülhessünk. És mindezeknek az ismeretében és tudatában újra és újra visszafordulunk az Úr Jézus imádkozásához. Tanulni akarunk tőle. El akarjuk sajátítani azt a belső vágyat és igényt, hogy mi tartsuk a kapcsolatot a mennyei atyával. A legutóbb az ő kapcsolata, ima kapcsolatát próbáltuk megvizsgálni a feltámadás fényében, mit jelentett a már megdicsőlt Krisztusnak az imádsága. Viszont most egy kicsit visszatérünk egy pár nappal visszába az események sorában, és tekintsünk meg, mit jelentett az Úr Jézus imádságos lelkülete és imádsága az utolsó vacsora estéjén. Miért tesszük ezt ebben a fordított sorrendben? Mert az előző pontokban megvizsgáltuk szinte címszavakban az imádság és Jézus küldetése szerepét, imádság és szenvedése szerepét, tehát a kettő hogyan illet egybe, és természetesen zárta a sort az imádság és a feltámadás kapcsolata. Most pedig egy hosszabb időt szentelünk annak a ténynek, annak a témának, hogy hogyan imádkozott Jézus az utolsó vacsorán. Mindenek előtt gondoljuk át az eseteknek, mi már átfogóban látjuk legalábbis az eseményeket egymás utániságukban, mert tudjuk, mi történt, beszámol a Szentírás. És könnyű átgondolni azt, hogy az Úr Jézus egyrészt búcsú vacsorát tart, nem hiába utolsó vacsora a neve. Készül elköszönni azoktól, akiket 3 éven keresztül maga mellett tudott, akikről tudta, hogy a zsidóktól való félelmükbe egyrészt elmenekülnek mellőle, és csak János apostol lesz az egyetlen, aki kitart egészen a keresztövéig. Másrészt pedig úgy akart erőt önteni ezekben az emberi gyarlóságuk révén gyáva emberekben, hogy ne széledjenek szét végleg, sőt maradjanak egybe. Amikor az ő feltámadás hírét megkapják, akkor legyen akinek hirdetni ezt a feltámadást. Így ebből a szempontból nem csodálkozunk azon, hogy pont Mária Magdolna kapja a feladatot, hogy vigye el az örömhírt, mert az apostolok egyrészt összezárkozva, félelmükben tartózkodtak, tehát ki sem merészkedtek jönni jóformán, tehát egy olyan személy kellett, aki bátor tanúbizonyságot tett az ő jelleméről és vágyairól. Minden veszélyt elhárítva Mária Magdolna és a többi asszonyok mennek már vasárnap korra reggel a sírhoz, míg az apostolok bezárkozva tartózkodtak. Megkapják az örömhírt, találkozik Mária Magdolna az Úrral is, és szalad, hogy megvigye a hírt az apostoloknak. És az apostolok 12 személyéből egy már nincs a földön élők között, hiszen Júdás az áruló, amikor felismerte, hogy milyen nagyot vétett, már nem az isteni gondviselésbe és bűnbocsánatban remélt, hanem kétségbeesésében elvetette az ő életét, illetve Tamás apostol se volt jelen. Hogy hol volt, azt nem tudjuk, nem számol be a Szentírás, kár ezen gondolkodni, hogy vajon merre járhatott. Tény az, hogy a 12-ből 10 együtt van, Mária Magdolnának és később a többi asszonynak a beszámolójából is megértik az eseményeket, kételkednek, hitetlenkednek, Péter és János külön elszaladnak a sírhoz, megtapasztalják az üres sírnak a valóságát. Következő vasárnap már a 11. apostol is, vagyis Tamás is jelen van, és akkor ő is megtapasztalja a feltámadt Krisztussal való találkozást. De itt most felvázoltam egy eseménysort, pusztán azért, hogy felfrissítsük a mi emlékezetünkben az eseményeknek a sorát, de térjünk vissza a búcsúzó Jézus lelkületéhez. Mit érezhetett az Úr Jézus, amikor utolsó vacsorához ül le apostolaival? Mindenek előtt egy szomorúságot, hogy eljött az ő szenvedésének a pillanata. Bizonyára emberi szempontból érezte a testi gyengeséget, nem hiába az olajfák hegyénél pár órával később erőt kér, és így is írja a Szentírás, jött egy angyal és megerősítette. Sőt, emberi mi voltában, mint egy el akarja hárítani a szenvedés kelyhét, mert felismeri, hogy mi vár rá, de azonnal hozzáteszi, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te, mondja imádságában a mennyei atyának. Tehát az Úr Jézus lelkében elsőben egy szomorúság volt tapasztalható. Ugyanakkor pedig ő tudván, hogy meg akarja alapítani egyrészt az egyházi rend szentségét, így nevezzük mi, tehát az ő szolgálatának a rendjét, a papi rendet, tudván azt, hogy testét és vérét kenyér és bor színében hátrahagyva az apostoloknak és az utókornak, ő egy öröm, ez a szó jutott eszembe, nem tudok mást hirtelen, de nem a legjobb, értsük helyesen, eszközt ad a mi üdvösségünkre, tehát testét és vérét adja eledelül. Nem lehet azt mondani, hogy pusztán csak szomorúság volt benne. Szomorúan nem lehet ilyen magasztos ajándékokat átadni. Illetve lehet, de nem az Úr Jézust jellemezni. Tehát amellett, hogy szomorú volt, hogy tudta, hogy mi vár rá, el tudjuk azt is képzelni, azt az örömet, amikor az apostolokat hivatalosan is megbízza az ő örömhírének a továbbadásával, és átadja az ő testét és vérét lelki eledelül nekik és az utókornak. Tehát megvolt benne a lelki öröm. Megvolt benne az a belső indítatás, amit eddig tettem, vagyis hasznára voltam az emberiségnek, hasznára voltam a közvetlen környezetemben levőknek, és nem csak ezt most már kiterjesztem az egész világra és az egész világ végéig, tehát mindenkinek a javára akarok lenni. És az Úr Jézus ilyen lelkülettel ül le a vacsorához. Ilyen lelkülettel imádkozik, és ilyen lelkülettel buzdítja a többieket is, hogy imádkozzanak. És megtanítja őket az imádság egy stílusára, nem fajtára, egy stílusára. Azt mondta, bármit kértek az én nevemben, megkapjátok. Ezt még soha nem hallották az apostolok, ezt a gondolatot, sőt az egész emberiség se hallotta, mert nem volt szokásban, és nyomatékosítom a szokás kifejezést, nem volt szokásban az, hogy bárkinek a segítségét, a közbenjárását kérjék. Mindenki közvetlenül imádkozott pogányként az istenségekhez, illetve zsidóként az egyigaz Istenhez, akinek a nevét tiszteletből nem ejtették ki, és idővel feledésbe ment, és akit csak úgy szólítottak, hogy az Úr. Nem ez volt az egyetlen, de viszont tiszteletből, hogy nehogy megszentsítenítsék Isten nevét, ezt használták leggyakrabban. Tehát nem használtak közvetítőt az imádságban. Mindig közvetlenül szóltak a pogányok az istenségekhez, a zsidók pedig magához, az egyigaz Istenhez. Miért fontos a közvetítő, hogy átalakuljon a mi imádságunk, és kérjük a közvetítőnek a szerepét, illetve segítségét? Mindenek előtt az Úr Jézus nem egy egyszerű közvetítő, és nem olyan, mint egy titkár, aki az előtérben trónol és végzi az ő munkáját, és ha valaki jön az ő feletteséhez, az ő főnökéhez, akkor ő intézkedik és meglátja, hogy be lehet-e menni, vagy nem, tudja elfogadni, vagy nem, aláírat papírokat, vagy nem. Tehát nem ilyen szerepe van. Az Úr Jézus nem ilyen szempontból közvetítő. Az Úr Jézus az a kapocs, a mennyei atya, végtelen istensége, és mi véges emberi teremtmények között, hogy ő vállalta mi sorsunkat, hogy ezt felemelje az Istenhez. Tehát ő segít minket ahhoz, hogy tényleg eljussunk az Atya Istenig. Az emberiség, hogyha ilyen hasonlatokkal kéne élni, és itt látom magam előtt a közvetítőgépnek a villogását, ahogy a kis LED égők mutatják a hang magasságot, azt, hogy működik egyáltalán a közvetítés, és úgy felfelugrálnak az égők majdnem a legtetejéig ezen a skálán. Ebből indulok ki, és használom a hasonlatot. Mi magunktól soha nem fogunk akkora magasságokba elérkezni, hogy Isten közelébe jussunk. Isten az, aki leszállt mindig az emberhez, Isten az, aki megalázkodik és vállalta a mi emberi mi voltunkat is, hogy minket felemeljen hozzá. Egy másik hasonlattal élve, egy 20 emeletes tömbházban, ha mi önállóan akarunk felfelé menni, akkor csak a 10. emeletig tudunk talán eljutni, onnan kell egy külön kulcs, onnan kell egy külön személy, aki a felvonót, a liftet, mint egy tovább vigye, és feljussunk a 20. emeletre. Tehát mi emberek önmagunktól soha nem fogunk tudni Isten közelébe érni. Miért? Nem a távolság miatt. Isten mindenhol jelen van. Nem is a tudásunk miatt, hogy nem tudjuk, hogy kit szorítsunk meg, kit keressünk. Isten már bemutatkozott. Isten már az emberiség életének a részévé tette magát. Hanem amiatt nem tudunk Isten közelébe jutni, mert nem tudunk azon a hangmagasságon Istennel értekezni, ami tényleg méltó hozzám. Mi túlságosan is ilyen, és megint használom a közvetítés eszközeinek a példáját, mi túlságosan ilyen recsegő, ropogó hangúak vagyunk, akik mondunk, de a mi szavunk nem ér el a kiszemelt hallgatóságig, jelen esetben a példában maga az Istenig, mert nem tudunk úgy beszélni Istenhez, ahogy tényleg méltó lenne ő hozzá. Jézus az, aki az ő közvetítésével, az ő közreműködésével, mint egy tisztává teszi szándékainkat, segít abban, hogy azt kérjük, ami üdvösségünkre van, és tényleg célba jussunk. Sőt, ő maga a fizikai távozása után, miután mennybe megy, illetve még előtte megígéri, eljön a Szentlélek, aki ezt a munkát folytatja. Aki egyrészt megvilágosít, mindazzal kapcsolatosan, amit nem értettetek, segít abban, hogy az itt imádságotok tényleg Istenhez méltó legyen, és az apostol ezt ki is fejezi, szükségünk van a Szentlélekre, mert nélkül azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkozni. És a Szentlélek az, aki buzdít, bátorít bennünket, mindahányszor érezzük, hogy nem jutunk el Isten szintjéig, nem vagyunk méltók még meg se szólítani őt. A Szentlélek az, aki buzdít, bátorít és segít minket abban, hogy az imádságunk méltó legyen Istenhez. Ezekből a rövid gondolatokból is már megértjük azt, hogy az imádság jóval több kell legyen, mint egy megszokott imaszövegnek az ismétlése. Mindig kihangsúlyoztam, most is megteszem, soha nem fogok beszélni, és nem emelem szavamat a kötött szövegű ima ellen. Szó sincs róla, jó magam is használom, úgy a szertartásokban, mint a mindennapi életemben. De, és a műsorunknak ez az egyik törekvése, azt akarom, hogy több legyen az ima életem és az ima életünk, mint amit mi pusztán azáltal tudunk elérni, hogy elmondjuk a megszokott szöveget. Minőségi ugrás lenne, és ehhez tényleg az Úr Jézus segítsége, mint közvetítő, mint közreműködő, és a Szentlélek Úristen közvetlen segítségére van szükség, ahhoz, hogy az imádságunk más legyen. Kedves Már Rádió hallgatók, jóformán még bele se tudtunk kóstolni az utolsó vacsora ima milliójébe, mert le is járt a mai műsoridő. Folytatjuk ezt a következő alkalommal. Kívánom mindenkinek azt a belső buzgosságot, hogy igénye az imádságának a minőségi változását, kérje folyamatosan az Úr Jézus és a Szentlélek segítségét, és mindannyian ima életünk által tegyük szebbé, boldoggá minden napjainkat. Mindenkinek kívánok egy áldott szép napot, sok kegyelmet, hallgassuk a Mária Rádiót, hiszen egy fénysugár a lelkünknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!